Sziasztok, ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin, Rutai Gábor költőmata vagyok, és természetesen, ahogy eddig is, most is egy kedves vendéget hívtam, aki egy kedves verset hozott magával, és a kedves vendég pedig nem más, mint Novák Péter. Köszöntelek sok szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit.
És azon gondolkoztam, hogy mikor találkoztunk utoljára, de ha jól emlékszem, akkor talán még az előző Rádió Cafén fenntarthatósági műsorban szerepeltél, hiszen ez mondjuk egy olyan téma, ami téged
na de látod, érdekel. Hogy az is milyen értékes dolog. Tehát, hogy milyen klassz, hogy akkor ott voltunk, most meg itt vagyunk, és értékes dolgok kötnek minket is össze, akkor a fenntarthatóság most egy kulturális műsor, amiből azért nem lehet Dunát rekeszteni manapság, tehát az, hogy egyáltalán a költészetről szól, az irodalomról, vagy más társművészet talán ennek a beszélgetésnek ez is részese lesz majd, ez meglehetősen ritka, hogyha fölmerül a kérdés, hogy miért vagyok itt, ezért. Nincs barátom, és szeretném, ha lenne.
Na hát, személyemben már mindjárt van. Igen, társművészetekről is biztosan fogunk beszélni, hiszen te egy ilyen összművészeti izé vagy.
ez a legjobb, eddig ez a legjobb nem? megközelítés, igen.
Úgyhogy mindenképpen fogunk a többiről is beszélni. Tök jó verset hoztál, ahonnan el fogjuk indítani ezt a beszélgetést, és ami még izgalmasabb, az pedig maga a költő, és ha jól tudom, akkor neked talán a kedvenced lehet?
Nem. Én adis vagyok, tehát adis vagyok, mert teátrális vagyok magam is, és aha, szeretem ezeket a nagy, erős energiákat és ízeket és színeket. Nézzük meg az adi ábrázolásokat, ugye mindenhol úgy néz ki, mint a Hulk körülbelül, tehát hogy valahogy van egy ilyen heroikus üzenet ebben a adi kultuszban, és ez engem is magával ragad. És megdöbbent, és felemel, és agyonvág, de valahogy azt látom, hogy az életnek két minősége van, vagy nagyon nagy dolgokat fogalmazunk meg, vagy muszáj lemenni a mikróba, tehát a makro-mikro viszonyokról van szó, a kettő között szürkeség van, és hétköznapok vannak, és mindenféle dolgos teendők természetesen, és azt nagyon szeretem, hogy egy Európa kiadó szöveggel idézek, hogy pop zenét, vagy pop költőt is behozzuk, hogy fenn az egek ránkba borulnak, és halkan megcsören egy karkötő. Tehát ezek a végletek vannak, és a lángba boruló ég az nekem az Adi, ebből a korszakból is a halkan megcsören egy karkötő az Kosztolányi, aki egy ambivalens figura az én életemben. Néha nagyon szeretem, néha nem foglalkozom vele, néha kifejezetten unom, de zárva mondom, ez Adira is vonatkozhat adott esetben, de azt érzem, hogy a fejtörő felnőtteknek valami olyan eszenciális összefoglalása az élet értelmének és értelmetlenségének, hogy úgy éreztem, hogy most inkább ezek valók ehhez a mai, mostani állapotunkhoz, mint hogy egy ilyen nagy erős adiverssel próbálkozzak.
Vagy a te mostani állapotodhoz is?
Szerintem ez egy nagy általánosságban érezhető valami, ami ebből a versből árad. Belemehetünk majd a részletezésébe is, de a sok hűhó semmiért állapotot fogalmazza meg a vers, és valami olyasmit üzen, hogy azért azt nem igazán engedhetnénk meg magunknak, hogy az élet minden pillanata ne legyen élmény. Mondjam el a verset.
Mondd el a verset majd mindjárt, csak azért ne szökkenjünk át egy könnyed ugrással, hogy Kosztolányi hogyan viseltetett Adi iránt.
Idézd fel az emlékeimet, mert nem tudom.
Ő sokat bírálta, tehát ő nem szerette, hogy beemelték az irodalmi zsenik közé. Konkrétan azt mondta, hogy a magyar nyelv ismeretének hiányából fakad az ő költőzete. Tehát, hogy ő azért mondott szépeket Adiról, de ez valahogy az ő figurájába szerintem csodálatosan bele is illik.
Egyrészt beleillik a figurájba, másrészt meg az egyenletlenség mindkét költőre érvényes ilyen szempontból, meg szerintem a költészet egészére. Nem tudhatjuk pontosan, hogy mit jelentett időről időre kipréselni magukból egy-egy kötetet, és olykor megélhetési kulturális bűnözést is elkövetni. Sokszor van az, hogy egy adi kötetben így csinálsz, és akkor hopp, de aztán egyszer csak beleszaladsz abba, ami meg megkerülhetetlenné teszi, és egyedülállóvá. Van bennünk egy jóleső romantika. romantika ezen figurák iránt, és annyi mindent tettek hozzá az életünkhöz, hogy jó, jó őket ilyen elevennek látni, meg hallani, meg a gyarlóságaikkal is esetleg szembesülni.
Aha, abszolút. Menjünk rá a versre, tehát Kosztolányi Dezső István Izabella versére, ez megvan, hogy neki négy neve volt?
Igen, igen.
Akkor ez csak mint egy ilyen kis érdekesség szórom ide, tehát a teljes neve Kosztolányi Dezső István Izabella, azért, mert hogy akkoriban nem volt ritka az, hogy mindkét keresztszülőnek a nevét oda bigyeztették a megkeresztelendő gyerek neve mögé, így lett neki női neve is. Na, Kosztolányi Dezsőtől hoztad a...
Fejtörő felnőtteknek. Tudod-e ez mi? Jó torna eszednek, asztalt terítenek, asztalt leszednek. Aladnak az utcán, feküsztek az ágyon, mint pillecikázik fejükben az álom. Kezük követ ércet izzadva vonszol, sürgöny fut az éjben, vad telefon szól, csönget az ajtón. A doktor, a lázas szerelmes, a postás, a koldus, a gázas. Fejjel neki mennek a hegyke tavasznak, harcolnak azért is, ordítva szavaznak, bölcsőt tologatnak, megcsendül egy ének, már vége a dalnak, bámulnak a vének, csókok ligetében örvény, köde, nyildos, és ölnek, ölelnek, te drága, te gyilkos. Nem látni a végét a hosszú menetnek, kacagnak-e ottan, vagy talán temetnek. Egy kis vidámság, sok-sok sóhajtás. Sejted-e már mi? Pedzed-e pajtás? Nincs nála nagyobb jó, mert ez a kincs. Úgy hívják élet. Értelme? Nincs.
Imádom, csodálatos vers. Nagyon-nagyon érdekes, és sokat fogunk, szerintem lehet, hogy egy-egy sorára érdemes visszatérni. Ezt meg is zenésítette, nem is tudom, a Láka?
Talán. Lehet, talán igen. A Dani bácsi ez nagyon szereti ezt a korszakot
azt
is.
Azt hiszem, hogy tőlük hallottam.
Uh-huh. Ezt én mindig egy activity-ben képzeltem el, tehát ha valaha színpadra állítanám, akkor lenne egy ilyen nagy display, és azon rajzolgatnám, hogy tudod ez mi? Jó torna eszednek, asztalt terítenek, asztalt leszednek.
De jó elmondani, csak a végén van egy ilyen óriási nagy csicska pofon, hogy...
Hát egyrészt igen, miközben meg pont az élet értelméről szól, tehát azokról az előbb említett makro-mikro viszonyokról, hogy mit veszünk észre, mi mellett megyünk el, mi tesz ki egyáltalán egy életet. Hát vannak ezek a klissék, hogy a idéz fel életedőd legszebb pillanatát, és akkor ennyi az életed, tehát ezekbe így bele lehet menni, de hát azért ebből szerintem óriási életigenlés is árad. Maga a hiába valóság az szerintem egy... olyan tanúsága a mindennapjainknak, amit azért időben érdemes beleépíteni a gondolatainkba, hogy ezt aztán ki hogy teszi, mondjuk egy valláson keresztül, jó buddhistaként találja meg magában ezeket a fordulatokat, vagy egyszerűen egy jóleső fatalizmussal tekint a mindennapokra. Azt hiszem, hogy annyi minden impulzus ér minket, és annyi mindenen kell keresztül rágnunk magunkat, hogy egy idő után tényleg már csak a humorérzék marad. Én ezt inkább humorosnak érzem, ezt a zárlatot, és olyan kijózanítóan szórakoztatónak.
Vissza fogunk térni majd Kosztolányának erre a lárpullár felfogására, ami mondjuk számomra nagyon szimpatikus, vagy hozzám közel áll, de előtte csak egy rövid zárójelbe fejtsük már meg, hogy szerinted azt, hogy nincs nála nagyobb jó, mert ez a kincs, úgy hívják, életértelme nincs, hogy ez mennyire volt játék, mennyire volt inkább csak a rímért magáért ez az utolsó két sor, nyilván nem.
Hát igen, mindenkinek Bud Spencer kincs, ami nincs. Remek szabású fordítása, filmcím fordítása jött eszébe. Nem, szerintem ez egy valódi bölcsesség, egy ilyen elértve egy haiku-szerű összefoglalása valaminek, ami valóban szerintem egy teljes életet kitöltő legnagyobb kihívás, ha úgy tetszik. Tehát mégiscsak az van, hogy az elmúlás ad értelmet az életünknek, tehát ilyen értelemben ennek is értelme van. Csak közben végig gondolod, hogyha visszatekint, hát nem találsz egy embert ezen a bolygón, akinek az utolsó gondata nem, az lenne, hogy jaj, csak még egy napig hadd maradjak. És ebben nagyon sok minden benne van, tehát a lezáratlan ügyek, a számlák, az elszámolatlanságok az életünkben, de hát maga az élet öröme is ott van. 92 éves az édesapám, irgalmatlan, komoly szellemi frissességnek örvend, és azt látom, hogy ez a kettőség ott csillog a szemében, hogy egyrészt a dögunalom, másrészt meg az elképesztő kihívása még a mindennapoknak, és a szellemi frissesség, és az elmenés otthonról, és a barátokkal való kapcsolattartás. Tehát, hogy azért... Szerintem ez a létünknek az alap libikókája.
Ezt az ajtót nyitottad ki, tehát amikor átküldted nekem ezt a verset, akkor így csináltam, hogy oké, akkor az élet értelméről fogunk mi most beszélgetni. És már látod, már bele is kezdtünk. Engem nagyon érdekel, hogy miért mondja, hogy nincs értelme az életnek, mert pont azért gondolkodom, vagy gondoltam most erre, mert mi a francnak csináljuk az egészet? Tehát ha belegondolok, hogy mondjuk a nagyapámról már tök kevés dolgot tudok, a dédapámról meg már csak egy mondatból össze tudnám foglalni, lehet, hogy annyit se. Hogy akkor mi végre? Miért?
Hát ha már a buddhizmust ide kevertük, akkor ugye Buddha azt mondja, hogy az élet a szenvedések tárháza, és hogy négy alap szenvedés van, a megszületés, az öregedés, a betegség és a halál. De azt is megtanulhatjuk mondjuk egy ilyen világvallásból, hogy az is egy illúzió, ami körülöttünk van, mert ténylegesen a kettőnk aspektusa oly mértékben tér el egymástól, akár az itt levő tárgyak meghatározásának a tekintetében, hogy mégsem tekinthetjük ezt egy objektív valóságnak, és mondjuk azt, hogy van, az objektivitás az máshol van. De közben meg, ugye, hogy egy mai gondolkodót is idézzünk, Hankis Elemér pedig azt mondja, hogy az emberiség legnagyobb találmánya az, hogy egy ilyen rideg matematikai, fizikai, kémiai törvények szerint működő világegyetembe dramaturgiát visz. Tehát beleviszi a történeteit, beleviszi a megszemélyesítéseket, beleviszi a legendáit, beleviszi az isteneket, az embereket, a viszonyrendszereket, meg ezt az egészet, és ettől valami színes és izgalmas dologgá válik az egész. Tehát azt hiszem a hiába valóság az a szó, amit keresünk, hogy ezek az elaprózódó, óriási dolgoknak tűnő egymásnak feszülések mégiscsak olyan hiába való pénz dolgok lesznek. Mondok még egy távoli ide illő hasonlatot. Nemrég találkoztam a családállításnak az ő pszichológiai módszertanával, ami sok szempontból volt nagyon izgalmas, de egy elemet mindenféleképpen ide illőnek találok, hogy amikor elmentem egy ilyen közösségi foglalkozásra, remélem az ott levők följogosítanak így távolból is, hogy ezt elmondhatom, hogy 8-10 történetet hallgathattam végig, engem a módszertan érdekelt, tehát én nem állítottam, hanem néztem, hogy mit csinálnak, és amikor kérték, akkor beálltam, ha mondjuk el azoknak a rádióhallgatóknak nem tudják, hogy miről van szó, olyan transzgenerációs problémákat tár föl egy ilyen kurzus, vagy egy ilyen terápia, ami esetleg az apai, nagyapai, nagyanyai, anyai, tehát a fölöttünk levő generációkból hordozott valamilyen családon belüli konfliktusnak a saját szinteden való megélése. Tehát akkor nem a te életedben történt ez a dolog, hanem egész egyszerűen a családon belül egy történet rád ruházódik, tudatosan, tudatalatt, ezerféle módon. És azért az volt ennek az izgalma számomra, hogy túl azon, hogy ez 8-10 filmtörténet volt, és tényleg megrázó események sokasága, hogy nincsenek akkora különbségek. Tehát itt nagyjából válások vannak, elveszett testvérek vannak, meg nem született testvér van, otthagyott nő, otthagyott férfi, otthagyott ország. Tehát nagyon, nagyon archetipikusak a történeteink, és ez elképesztően megemelt, és egy nagy közösségi érzet volt, hogy hát a fene vigye el, mindenki küzdik a sajátjával, de valójában ugyanazokat az életeket, ugyanazokat a történeteket próbáljuk meg végig gördíteni valahogy. És valóban eszembe jutott annak a, ennek a terápiának a végén, a könnyeimmel küszködve, és a nagy megérintettség mellett a hiába valóságnak is a gondolata, vagy hogy nem ott van a lényeg, vagy mégis az a lényeg, de hogy aztán mit viszünk magunkkal, hogy tekintek a gyerekeimre, valóban a génjeink által ez az én életemnek a meghosszabbítása, és valamit valahonnan átkötök éppen két generáció között. Szóval ezek nagyon izgalmas dolgok voltak, de nem az értelem jutott eszembe, nem arra gondoltam, hogy Novák Péternek eddig eltett 52 éve mennyi értelemmel bírt, és még mi van hátra, és az mi lesz. Egy kicsit talán ez a vers, engem mindenképp, ne magyarázzunk bele semmit a költőbe, de engem mindenképpen az individuális világképünkkel való szembesítésre késztet. Tehát, hogy nem feltétlenül az én életem, az én karrierem, az én, maga az én itt ebbe a legfontosabb, hanem valami más szintű viszonyoknak a megélése. És azért viszonylag tiszta lelkismeretem, mert függetlenül a bennem rejlő exhibicionizmus, ami nyilván az egóból táplálkozik, és nem véletlenül választottam színpadi műfajokat jellemzően az életemben, azért úgy gondolom, hogy a közösségépítésben is jól kivettem a részemet, és már annak idején táncosként is úgy gondoltam, hogy ha szólista vagyok, annak is nagyon örülök, és az utolsó sorban is ugyanolyan keményen dolgoztam. Szóval, hogy azért úgy ha megnézem, megvizsgálom a engem körülvevő dolgokat, ezek valahogy úgy egyensúlyban vannak.
De ez gondolom nem volt mindig így, vagy nem gondoltad mindig így, tehát
magam így. Dehogy, persze, hát ez egy folyamat.
Aha. És most ezzel a tudattal változtatnál valamit? Akár a 90-es évek, vagy bármelyik.
Ja, visszamerőleg?
Aha, mert változunk, tehát hogy most ezt így gondolod.
Nem biztos, hogy szívesen ücsörögnék a 25 éves Novák Péter egy asztalnál, de azért nem, nincsek ilyen zavaró tényezők, vagy valami olyasmi, hogy hó, ezt nem kellett volna, vagy másképp kellett volna, tehát mit lehet erre mondani? Hát ha újra lehetne kezdeni, akkor is szerintem nagyon hasonló módon. Nem tudok olyan életeseményeket, vagy olyan döntési helyzeteket, ugye hát mit mondjuk az életre, hogy választások sorozatot, tehát ahol mondjuk a másik irányba kellett volna, vagy jobb lett volna, volt benne nagy adag improvizáció, és inkább az elém sodródó eseményekből válogattam, ahogy válogatok most is. Egyszer egy fiatal operatőr barátom, én két éve ezelőtt voltam, ugye 50 éves, és akkor így megkérdezte, hogy így mentünk a mikrobusszal valahol forgatni, és így megkérdezte, hogy Péter, hogy ez, mikor voltál a csúcson? És akkor így nagyon elkezdtem rögni, hogy ez mit jelent az 50 év, és akkor ez biztos ez a, mennek ezek a, tehát mindenki jön ebben a B oldallal, és én inkább, ha már ezt a hasonlatot tovább viszok, akkor inkább egy ilyen CD-ként szeretek tekinteni az életre, tehát nem az idő mennyisége, talán a minősége az, ami meghatározó, és mi van az ötödik elemben, amikor az UFO-k így az utolsó pillanatban, hogy jöjjön ki ebből a csapdával, és akkor mondja, hogy nem az idő, hanem az élet számít. És ez szerintem egy szép bölcs gondolat, egy átemelés egy több ezer éves tanúságnak, hogy nem is nagyon vagyok ám nosztalgikus alkat, tehát azért tudok nehezen válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván most adekvát lenne, hogy lejátszok a Gyémán című számot, de ez engem ez egyszerűen nem villanyoz föl. Tehát
nem gondoltam ilyesmit.
Meg nem is nagyon emlékszem úgy részleteiben a dolgokra. Ami megvan, azok úgy jól eső érzéssel töltenek el, és jellemzően azok az emberek is vannak körülöttem, tehát nincs ilyen újragondolás.
Lehet, hogy akkor átfogalmazom a kérdést, ugye még mindig ott rugózunk, csak mondom a nézők, hallgatók kedvére, akik elvesztették volna a fonalat, az utolsó strófa ugye azt írja, hogy nincs nála nagyobb jó, mármint az életnél nagyobb jó, de hogy nincs értelme. Tehát ez rögtön egy csomó kérdést felvet, akkor inkább úgy kérdezem, hogy...
De akkor mi van, ha vitatkozunk a költő, és azt mondja, hogy te, Dezső, van értelme.
Igen.
Van értelme, mert egyrészt valóban nincs nála nagyobb jó, mert nehezen tudnánk elképzelni ennél nagyobb ajándékot. Ami természetesen az a pillanat is ebbe tartozik, hogy mi meg tudjuk osztani a gondolatainkat egymással. De ha megnézed, és ha már a műsor elején a 100 évvel ezelőtti fenntarthatósági törekvéseinkre utaltál, akkor hol tudod ezt még ebben a jelenleg általunk ismert kozmoszban, világegyetemben megtenni? Hol vesz téged körül ez az egész? Hol vannak ilyen lehetőségei? Tehát valóban egy óriási szentség és egy egyedülálló csoda maga a létezés. Csak... És a végső mérleg az, a vers minden verszaka is erre utal, hogy minden szenvedésével együtt is. Tehát még mindig mindennél jobb.
Most pedig tartunk egy kis szünetet vendégemmel, Novák Petivel, de aztán jövünk vissza.